Istennek igéjét olvasom Ézsaiás könyvének 61. fejezetéből, mind a 11 versből. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének, őt ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok. Titeket pedig az Úr papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek. A kétszeres szégyen és szidalom után újongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban, örökké tartó örömben lesz részük. Mert én, az Úr, szeretem az igazságot. Gyűlölöm a rablást és az álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök vele. Híresek lesznek utódaik a nemzetek közt, és ivadékaik a népek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az Úr. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, aki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sajraszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára.
Imádkozunk. Dicsőítünk téged, Urunk, és magasztalunk téged ezen a helyen, a te házadban. És köszönjük neked a te gondviselő kegyelmedet, amellyel megtartod, meg hordozod az életünket, és újra és újra megadod a lehetőségeket, a körülményeket ahhoz, hogy békességben éljünk. Mutatod az utat nekünk, és vezetsz az igazság útján, hogy világosságba járjunk, és el ne tévedjünk. Köszönjük, hogy a te szeretetedet érezhetjük, és tapasztalhatjuk napról napra. Köszönjük, hogy adsz embereket körénk, akik szerethetnek minket, és akiket mi is szerethetünk, és köszönjük a gyülekezet közösségét, hogy itt is szerethetjük egymást, és örülhetünk egymásnak, amikor meglátjuk a másikat, hogy itt van ő is a templomban. És köszönjük, Urunk, hogy a te kegyelmed sokszor úgy mutatkozik meg az életünkben, hogy azt lehet, hogy nem ismerjük fel, és nehézségeken, és próbákon keresztül is a te szeretetedet adod nekünk. És azokban a dolgokban, amik látszólag nem jók, vagy amiket nem szeretnénk, azok is a javunkat fogják majd szolgálni. Köszönjük, hogy hitben járhatunk, és nem látásban. És hogy adod nekünk tényleg a hitnek a szemüvegét az életünkbe, hogy jól lássuk a dolgokat, hogy helyesen ítéljük meg mindazt, ami történik velünk. Megvalljuk, hogy ezen a héten is voltak olyan dolgok, amik terhelnek bennünket, amik lehet, hogy nyomasztanak, és kérdések vannak bennünk, és úgy szeretnénk jönni eléd ezen az Isten tiszteleten, hogy hozzuk ezeket is eléd. hogy nem titkoljuk, hogy nem rejtjük el, hogy nem mutatjuk neked a jobbik arcunkat, mintha minden rendben lenne, hanem őszintén szeretnénk megállni előtted, úgy, ahogy vagyunk. És köszönjük, hogy így jöhetünk eléd. De látod, hogy mire van szükségünk. Látod, hogy mi az, amiben változnunk kell, mi az, amiben gyógyulnunk kell, mi az, amiben meg kell térnünk, mi az, amiben szükségünk van a te gyámulításodra, bátorításodra. És az a kérésünk, Urunk, hogy ezen az Isten tiszteleten add nekünk azt, amire tényleg szükségünk van. Te vagy az, aki a legjobban ismersz minket. Te vagy az, aki pontosan látod, hogy mire van szükségünk, és ezt ad nekünk. És ehhez kérjük és várjuk a te szent lelkedet, Urunk, a te jelenlétedet mi közénk. Valóban áraszd ránk a te lelkedet is, és mutasd meg nekünk, hogy minek kell megtörténnie velünk ezen a mai napon. Kérünk, hogy amikor dicsérünk téged, akkor azt is tudjuk őszintén és tiszta szívvel tenni. Amikor megvalljuk, hogy ki vagy nekünk a életünkben, az legyen igaz. És kérünk, hogy valóban add, hogy a te igéd erővel hangozhasson. Áld meg a mi Isten tiszteletünket, áld meg a gyerekek között végzett szolgálatot. És add, hogy ez az egész nap neked szentelt nap legyen, a nyugalom napja. Hallgass meg minket Jézus Krisztusért, a te fiadért. Amen. Hallgassátok meg az igét Márk evangéliumának a 11. fejezetéből, a 27-től a 33. versig. Ismét bementek Jeruzsálembe, és miközben Jézus körüljárt a templomban, oda mentek a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá. Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá, és megmondom nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vajon a János keresztsége a mennyből volt-e, vagy az emberektől? Erre válaszoljatok nekem. Azok pedig így tanakodtak maguk között. Ha azt mondjuk a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Vagy talán mondjuk azt az emberektől? De féltek a sokaságtól, mert Jánosról mindenki azt tartotta, hogy valóban próféta volt. Ezért így feleltek Jézusnak. Nem tudjuk. Jézus erre így szólt hozzájuk. Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. De második ének alatt élelődött meg bennem, hogy mindenképpen egy rabbis példával fogom kezdeni az igehirdetést. Egyszer megkérdezték a rabbit a tanítványai, akik szerették volna a kiskapukat megtalálni, hogy mester, szabad-e tóraolvasás közben dohányozni? És hát jól tudva, tehát tudva levő volt, hogy ez nem szabad. A rabbi azt felelte nekik, hogy nem, ez szigorúan tilos. De dohányzás közben tórát olvasni a szabad. Nos, nagyon sokszor vannak olyan kérdések, aminek már előre lehet tudni, hogy az ember miért kérdezi meg, és igazából mit szeretne elérni, miközben kérdez. Egy kicsit ilyen ez a mai történet is. Jézus Jeruzsálemben van, Márk evangéliuma beszámolója szerint már harmadszor megy fel a Szent Városba. És nem csak, hogy bemegy Jeruzsálembe, hanem újra bemegy a templomba, az imádságházába. Bemegy arra a helyre, amit a mindenség urának szentelt az ő választott népe, ami mindenek felett az ő hűségére emlékeztette az ő népét, arra, hogy kihozta őket Egyiptomból, hogy kiválasztotta őket, hogy adta nekik a 10 parancsolatot, és megőrizte őket, hogy hazahozta őket a babiloni fogságból, hogy megengedte nekik, hogy újra felépítsék ezt a helyet, ami az Úr temploma, és ami minden zsidó ember számára szent hely. Ez az a hely, ami nem csak hogy szent, hanem mindezek mellett gyönyörű is. Jézus korában a templom egy fantasztikus hely volt. A korabeli építészet szempontjából egy kiemelkedő alkotás, egy több szintes, több épületből álló komplexum. Nagyon jó volt, gyönyörködtető volt ott lenni. Emlékeztek, biztos a tanítványok is egyszer elvitték Jézust, és mondták neki, hogy milyen gyönyörű ez a hely. Mire ő azt mondta, hogy ő 3 nap alatt lerombolja és felépíti azt. Szóval ez egy gyönyörű hely, ez egy csodás hely, és Jézus újra itt van, ezen a nagyon különleges helyen, amiről ő már kimondta az ítéletet. És miközben külsőségeiben ez gyönyörű, és zajlanak az áldozatbemutatások, zajlik az imádság, és látszólag minden rendben van, zajlik a kultusz, imádják Isten, de közben Jézus kimondta az ítéletet erről a helyről. Gyümölcstelen vallásosság. terméketlen fügefa, ami nem méltó az életre, pusztulásra, kiszáradásra méltó. A mester újra idejön tehát erre a helyre, és gondolhatnánk azt, hogy egy kicsit megfontolatlan ez a mester. Nem fél attól, hogy itt valami baj fog történni? Legutóbb, mikor itt járt, akkor rendezett egy kisebb csetepatét. Felborogatta az asztalokat, kiűzte az árusokat, akik teljesen beszivárogtak a templomnak a terébe, hogy ott adhassák el az állatokat, és ott válthassák a pénzt. Mi történik, hogyha visszatér? Nem félt vajon, hogy az árusok körbe fogják, és megverik, vagy bosszút állnak rajta? Jézus visszatér, és a drámai helyzet csak fokozódik, amikor észreveszik őt a főpapok, az írástudók és a népnek a vémei. Van ebben a helyzetben egyébként valami rendkívül különleges és szinte abszurd. Azon a helyen, ahol Istent hívják segítségül, egyszer csak megjelenik ő maga testben, de senki nem veszi észre. Senki, jóformán senki nem ismeri fel, hogy itt van testben az, akihez állandóan imádkozunk, és akiről ez a hely szól. Jézus tehát bemegy, és mikor az írástudókkal találkozik, rögtön neki szegeznek egy kérdést. Olvastuk, hogy megkérdezik tőle, hogy kinek a hatalmával teszed a csodáidat. Ő pedig visszakérdez, és mivel a kérdésére nem tudnak válaszolni, ezért ő sem válaszol. Nem csak egy egyszerű kis vita volt ez ugyanakkor, nem csak egy egyszerű kérdés, amit Jézusnak szegeznek, hanem egy olyan kérdés, ami egy nagyon komoly kihívás volt a főpapok részéről Jézusnak. Márk evangéliumában ez annak az öt kérdésnek a kezdete, amiben a főpapok és a Jézus közötti háború kibontakozik, aminek a vége az lesz, hogy elítélik őt, és kereszthalált fog halni. Tulajdonképpen egy vita beszélgetés sorozat indul itt Márk evangéliumában. Mondhatnánk azt is, hogy hát ez a történet nem különösebben érint bennünket, mi ebben olyan érdekes? Jézus jól látta a farizeusok indítékát, akarom mondani a főpapok indítékát, oda mennek hozzá, megkérdezik, nem válaszol nekik, mert nem akar nekik válaszolni, és ezek az emberek elmennek. Első olvasásra a történetnek, mintha nem nagyon lennének mélyebb rétegei. Azt látjuk, hogy jól megkapták a főpapok Jézustól, visszakapták azt, amit adtak, Jézus jól átlátta őket. Mi ebben a mélyebb üzenet? Hogyan találhatnánk meg azt, hogy mi az, amit ezen keresztül Isten akár nekünk is tanítani akar? Aztán, ha jobban belegondolunk, akkor kicsit meg is rémülhetünk, hogy valami olyan dolog történik, ami Jézusra nem jellemző. Valakiket, akik hozzá mennek, azokat ő elküldi. Gondoljunk csak bele. Volt-e olyan Jézus életében és szolgálatában, vagy gyakran fordult elő, mikor mentek hozzá emberek, és ő elküldte őket, és azt mondta nekik, hogy nem. Nem válaszolok. Nem mutatom meg, hogy ki vagyok. Gondolhatnánk, hogy itt lenne a bizonyságtétel nagy lehetősége. Főpapok megkérdezik tőle, hogy ő ki. És ő kijelenthetné, hogy ő ki. Mindenki boldog lenne, és örülnének neki, hogy itt van a messiás. De nem így történik, hanem Jézus elküldi ezeket az embereket. A mester elzárkózik, a mester hallgat, a mester nem válaszol. Szeretném, hogyha először kicsit mélyebbre menve az üzenet megértésében megnéznénk azt, hogy mi az a szituáció, amiről tulajdonképpen szól ez a találkozás. Aztán másodszor majd arról szeretném, hogyha együtt gondolkodnánk, hogy miért rossz ez a kérdés, amit feltesznek a főpapok. Harmadszor egy picit a kérdezők hátterére néznénk rá, mi volt az ő szívükben, milyen indulattal mentek oda a mesterhez, és végül pedig Jézus hatalmának az igazi természetéről szeretnék átadni egy-két gondolatot. Szóval mi is ez a szituáció, ami itt előttünk van? Miről szól konkrétan ez a kis találkozás? Ha egy picit belegondolunk, akkor többet látunk ebben a találkozásban, mint pusztán főpapok és Jézus közötti villongást. Nem kevesebb dolog történik itt, mint a hivatalos, beiktatott, intézményes hatalom és a valódi Istentől való hatalomnak a konfliktusát. Még egyszer mondom, ez a történet tipikusan egy olyan helyzet, amikor a hivatalos, intézményes, emberek által elfogadott hatalom és az Istentől jövő, semmilyen módon nem intézményes hatalom ütközik egymással. Ezek az emberek ugyanis, akik Jézustól kérdeznek, valódi hatalommal bíró személyek voltak. Hatalmuk volt, amit emberektől kaptak, megfelelő életkoruk, megfelelő tudásuk, tapasztalatuk volt ahhoz, hogy ők főpapok, vének és írástudók legyenek. Ezek az emberek a hivatalos rendszernek a képviselői. És jól tudjuk, hogy a hivatalos rendszerek, az intézmények, a megcsontosodott vallási formák nem viselhetik el azt, ami új, ami forradalmi, ami eleven, ami spontán, és ami nem veszi számításba az intézményes hatalmat. Hányszor és hányszor megismétlődött már ez az ütközés. Az intézményes, az egyházi hatalom, és a valódi Istentől hatalommal felruházott emberek között. Ezért teszik fel a kérdést. Te kinek a hatalmával teszed ezeket? Nekünk van hatalmunk, Istentől, emberektől. Neked honnan van ehhez hatalmad? Honnan van ehhez jogod? Mire gondoltak vajon, amikor azt kérdezték, hogy kinek a hatalmával teszed ezeket? Vajon a csodáira gondoltak? Vagy a templom megtisztítására, ami pár nappal ezelőtt történt? A gyógyításokra? Tanítványok gyűjtésére? Vagy a tanításra, arra, amit ő mondott, és amit tanított az Isten országáról? Nem tudjuk. Minden esetre látnunk kell, hogy két működés ütközik egymással. Az intézményes, a hagyományos, és az élő és az elemem. Nem azt szeretném ezzel mondani, hogy minden hivatal és minden intézmény rossz. Nem azt szeretném mondani, hogy minden egyházi intézmény, vagy akár több száz éve fennálló rendszer önmagában rossz, és biztos, hogy Istenhez köze nincs. Hanem sokkal inkább azt, hogy megvan a kísértése mindig annak, amikor valami intézményesül, valami egy rendszerré válik, és kiveszik belőle az élet. A második is elem a szituáció megértéséhez az, hogy tényleg gondoljunk bele, hogy ki az, akikkel itt Jézus beszélget, és ki az, akik kérdezik őt. Amikor olvastam fel az igét, vagy előbb az igehirdetésben is egyszer eltévesztettem, hogy farizeusokat mondtam a főpapok helyett. Gyakran, amikor a Jézussal való harcra gondolunk, akkor a farizeusok jutnak eszünkbe. Mindig ővelük vitázott. Ők voltak az akkori egyik vallási párt. Na itt nem holmi farizeusokról van szó, hanem főpapokról, írástudókról és vénekről, mondhatnám azt is, a legmagasabb pozícióban levőkről. A teológiai szempontból leginkább képzettekről, akik valószínűleg leginkább ismerték az írásokat. És mint már említettem, valószínűleg életkorban is idősebbek voltak. Hogy lehet, hogy Jézus ezek felé, a hatalmasok felé semmilyen tiszteletet nem mutat? Hogy lehet, hogy szinte pimasz módon visszakérdez, és visszadobja a labdát? Szerintem biztos, hogy meg voltak rémülve, hogy mit csinál ez? Semmilyen tisztelet, kedvesség, hanem ez a fajta magatartás, amit Jézus tanúsít. Nos, ez is mutatja azt, hogy az, hogy valaki önmagában egy ilyen pozícióban van, és ilyen emberi hatalommal rendelkezik, az nem biztos, hogy tényleg a helyén van, és tényleg az Istentől rendelt ember az Istentől rendelt helyen. Jézus elrejti magát a szemük elől, és bár ők tényleg hatalmasok emberi módon, nem mutatja meg magát nekik. Még egy harmadik elem a szituáció kérdéséhez, hogy milyen hatalomról van itt szó, amiről kérdezgetik? Az előbb mondtam, hogy az intézményes hatalom és az Istentől rendelt hatalom feszülít egymásnak. Az a szó, amit a görög nyelv itt használ a hatalomra, az a teljhatalmat jelentette. A teljhatalom az a teljes szabadságot jelentette a cselekvésre. Azt jelentette, hogy aki ilyen hatalommal rendelkezik, az szabad arra, hogy azt döntse, amit akar, szabad arra, hogy senkinek ne kelljen számot adnia a tetteiért, semmilyen módon nem felelősségre vonható, teljesen szabad a cselekvésre. Ez a fajta teljhatalom, amivel látszólag Jézus cselekszik, és ez az, ami zavarja a főpapokat. Azt érzik, hogy Jézuson nem gyakorolhatnak kontrollt. Nem lehet őt irányítani, befolyásolhatni, nem lehet neki határt szabni. És ez a kontrollálhatatlan erő megijeszti a főpapokat. Benne van ebben a kérdésben ez is. Jézus, azt gondolod, hogy mindent megtehetsz? Azt gondolod, hogy tényleg bármit megtehetsz? Honnan van a te hatalmad? Mit gondolsz magadról? Nos, nyilván világos számunkra Jézus reakciójából is, hogy rossz a kérdés. Rossz az a kérdés, amit a főpapok feltesznek. mögöttes szándék van mögötte.
Nem arról szól, hogy most tényleg Isten hatalmával gyógyít-e és teszi a csodákat, vagy sem. Lehetett volna erre egy egyszerű választ adni, nem? Kinek a hatalmával teszed? Isten hatalmával, és megy tovább. Nem teszi ezt. Mert emögött a kérdés mögött, mögöttes szándék van. Jézus pedig teljesen világosan látja a kérdezői szívében levő indítékot. Számtalanszor látunk már ilyet csodatörténetekben, vagy például a tanítványok beszélgetnek egymás között, de úgy, hogy nincs ott Jézus, és később látja, hogy mi van a szívükben, milyen kérdés van bennük. Látja azt, hogy ki mit gondol. Ráérez arra, hogy kinek mi van a szívében. És pontosan ezt látja itt a főpapokban is. Mi volt ugyanis ezeknek az embereknek a szívében Jézussal kapcsolatban? Nem igazán érdekelte őket, hogy tényleg milyen hatalommal teszi Jézus ezeket a csodákat. Ugyanis már rég elhatározták, hogy meg fogják őt ölni. Már rég elhatározták, hogy mit fognak vele tenni. Olvassuk Márk evangéliumában sokkal hamarabb, több fejezettel előbb, hogy megkérdezik tőle, hogy kinek a hatalmával teszed a csodákat, és azt mondják rá, hogy Beelzebub szövetségese. Már rég elhatározták, és kimondták róla, kizárt, hogy Isten erejével teszi ezeket. Az ördög fejedelmének segítségével teszi ezeket. Mondhatnám azt is, hogy ez egy lejátszott meccs. Ez már eldőlt. Rég elhatározták, hogy mit szeretnének tenni. De azért felteszik neki ezt a kérdést. Nyilván azért, hogy sarokba szoríthassák, hogy fogást találjanak rajta. És mivel Jézus pontosan látja a kérdezőinek az indítékát, ezért bölcsen kitér a kérdés elől. Még nincs itt az ideje a személyes konfrontációnak. Még nincs itt az ideje annak, hogy szembeszálljon velük. Még nincs itt az ideje annak, hogy kitörjön a botrány. Még nem jött el ennek a kérdésnek az ideje. Ott van ez a hihetetlen higgadság, mértékletesség és nyugalom és békesség abban, ami szerintem emberileg lehetetlen. Gondoljátok csak el, valaki kérdez tőletek valamit, jól tudjátok, hogy mit akar az illető, beleláttok a szívébe, tudnátok ilyen higgadtak és nyugodtak maradni, és kivárni, és türelemmel visszakérdezni, mert még nem jött el az idő. Erre tényleg csak az képes, akinek hatalma van, nem csak Istentől rendelt hatalma, ugye általában, hanem hatalma önmaga felett, hatalma az indulatai felett, hatalma a haragja, az igazságérzete felett. Másrészt azért rossz ez a kérdés, mert Jézus már erre a kérdésre sokszor megfelelt. Jézus nagyon sokszor bebizonyította, hogy kinek a hatalmából cselekszi ezeket. Nagyon sok csodánál és nagyon sok tanításában már elhangzott, hogy ő Isten fia. A tanítványainak elmondta azt is, hogy meg fog halni, de fel fog támadni. Amikor a gyógyuló emberek egy gyógyítás kapcsán Dávid fiának nevezik, vagy Isten fiának nevezik, azt helyben hagyja, nem cáfolja meg. Sokszor és sokféleképpen bizonyította már, hogy ő az Isten fia, és ő az Isten erejével teszi azt, amit tesz. Ezért is rossz ez a kérdés, mert ez már többször megválaszoltatott. Persze a főpapok és az írástudók megbotránkoztak benne. Pedig Jézus minden tettében teljesen nyilvánvalóan ott van. Isten lehajoló irgalma, Isten lehajoló szeretete. Figyeljük meg Márk evangéliumának a szerkesztését, megint mi a fő probléma? A vakság. Az írástudók, akinek a legjobban fel kellett volna ismerni, semmi másból, csak a tettekből, csak a jelekből, amit tett. Ezekből fel kellett volna ismerni, hogy legalább gyanús, lehet, hogy ő a messiás. És ezek az emberek teljesen vakok. Szükségük van a szemük megnyilására, mert enélkül a kezükbe lévő hatalom félelmetes fegyverré vált. És miközben rájöttünk, hogy miért rossz ez a kérdés, aközben megérthetjük azt is valahol, amit Jézus látott, és amit Jézus érzett ezekben az emberekben, hogy mi volt a szívükben, és hogy mi mozgatta őket. Szeretnék beszélni most arról, hogy mennyire nyomorult az a helyzet, és az az állapot, amiben akkor ott voltak ezek a főpapok és az írástudók is, és amiben nagyon sok ember belekerülhet. Ez pedig a félelem uralta élet. Látszik, hogy ezek az emberek, ezek a vezetők a félelem fogságában vannak. És ennek az egyik gyökere hogy a múltjukban van valami nagyon mélyen rendezetlen dolog. Valami olyan dolog, amire ők maguk sem feleltek meg, amitől ők maguk is féltek, lecsengett, azt gondolták, hogy elmúlt, és Jézus rátapint az életük és a szolgálatuk egyik legnagyobb fonákságára. Arra a pontra, ahol rendezetlenség van, ami a félelmüknek az oka, ez pedig Keresztelő Jánosnak az esete. Keresztelő János Jézus előfutára volt, és nagyon direkt módon, nagyon világos módon beszélt arról, hogy Isten ítélete van mindazokon, akik nem térnek meg. Beszélt a vallási vezetőknek is arról, hogy meszelt sírok, hogy képmutatók, hogy szükségük van a megtérésre, és hogy anélkül, hogy be nem látnák a vakságukat, elvesznek. Hirdette a megtérés evangéliumát. És tömegek mentek ki hozzá a pusztába, és keresztelkedtek meg a Jordánban. És ez félelmetes volt a vezetők számára valószínűleg. Valaki, aki még kinézetre sem túlságosan vonzó, tevesző ruhája van, és kinél a pusztában, egy ilyen fura alak beszél valamit, hirdet valamit, és az emberek hallgatnak rá, és hisznek neki, és tömegek mozdulnak meg rá. Gondoljátok el, ez a hivatalos, intézményes vallási vezetőknek nagyon félelmetes dolog lehet. És ami a legfontosabb, hogy ők nem mentek ki, hogy ők nem tértek meg, hogy ők nem változtatták meg az útjukat. Keresztelő Jánost nem ők intézték el, hanem tudjuk, hogy más módon halt meg. Valószínűleg megkönnyebbültek, mikor ez megtörtént. És igyekeztek ezt a kis kellemetlen epizódot valahogy elrejteni és elfelejteni. És tessék, Jézus ezen a ponton rámutat erre, és rátapint az ő elevenükre. Mi a helyzet Keresztelő Jánossal? Rátapint arra, hogy ezek az emberek félnek, a félelem irányítja és motiválja őket. Pat helyzet adódik, ugye? Mert hogyha azt mondják, hogy Keresztelő János Istentől volt, akkor megkérdezhetik, hogy hát akkor miért nem hallgattatok rá. Ha meg azt mondják, hogy nem, ő csak egy ember volt, nem Istentől mondta, amit mondott, akkor meg ott van a tömeg, aki hitt neki, és ugye fellázadnak, és elvesztik a népszerűségüket. Ami Jézus hatalmának fenyegetéseként indult tehát, az végül azt fette fel, hogy milyen kevés hatalma van azoknak, akik kérdeznek tőle. Hogy milyen kevés bátorsága van az ő ellenfeleinek, akik kérdeznek tőle. És rámutatott még egy fontos dologra. Aki nem jutott el Keresztelő Jánosig, az nem érthette Jézust sem. Keresztelő János és Jézus szolgálata nagyon szervesen összekapcsolódott. És aki látta az egészet, és aki Keresztelő Jánost elutasítja, az Jézust sem tudja befogadni. Aki nem értette azt, hogy lényegi belső változásokra van szükség, és aki nem hitte el, hogy János az útkészítő, és utána jön a Messiás, az nem értette meg Jézus szavát sem. Jézus felfedi azt a pontot, azt az irányt, főpapok, írástudók és vének életébe, ahova vissza kéne menni ahhoz, hogy rendezni lehessen a dolgokat. A félelem motivált ember egyébként, amilyen ezek a vezetők is voltak, nagyon nyomorult. Aki félelemből cselekszik, az nagyon sokszor nagyon kemény dolgokra képes, és nagyon sok mindenben irgalmatlan lesz, szeretetlen. A félelem, mint motiváció, az embert ugyanakkor nagyon magányossá teszi, és az az ember, akinek az életében a félelem uralkodik, az egy idő után nem tud bízni senkiben. A félelem megvakítja az embert, és folyamatosan védekezésre kényszeríti őt. Ezek a vezetők féltek, lehet, hogy sok mindentől. Ebben a helyzetben leginkább az látszik, féltek attól, hogy elveszítik a befolyásukat, a hatalmukat. Féltek attól, hogy valami olyasmi történik, ami fölött nem tudnak hatalmat gyakorolni. És talán ezért is van az, hogy görcsösen ragaszkodnak ahhoz a hatalomhoz, amit megszereztek, és mindahhoz, amitől nagyon-nagyon félnek, hogy ezt el fogják veszíteni. Itt álljunk meg ezen a ponton is, és gondolkodjunk el azon, hogy mi a helyzet ezzel, akár a környezetünkben, akár a mi életünkben. Mert ez egy általános emberi jellemző, és Mindenkinek vannak félelmei, de nagy különbség van a között, mikor valaki fél, mindannyian félünk, ez természetes, normális, megvannak az okai. De milyen az, amikor valakit a félelem ural? És meg vagyok győződve, hogy nem keresztény emberként is, de keresztény emberként is nagyon komoly kísértés és nagyon komoly próbája ez az életünknek. Hogy engedjük-e, hogy a félelmek, az aggodalmak uraljanak bennünket. Az az ember, aki hit nélkül él, és a félelem uralma alatt él, az mindig a teljes biztonságra törekszik. Igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy kiküszöbölje azokat a tényezőket, amelyekből probléma vagy baj származhat neki. Fél a betegségektől, fél másoktól, a jövőtől, a kiszámíthatatlan dolgoktól, és egyrészt a félelem uralta ember, aki nem jár hitben, az mindent megtesz azért, hogy kibiztosítsa az életét. Másrészt lehet egy olyan pont, amikor rájön arra, hogy erre képtelen, és elenged mindent, és sötétségbe süllyed, felad mindent, és azt mondja, hogy az életnek nincs értelme, teljesen kiszolgáltatottan és reménytelenül érem az életemet. Na de milyen a félelem uralta keresztény ember? Azt gondolhatnánk, hogy ez a két dolog, ez így üti egymást. Hát aki megismerte Jézus Krisztus szeretetét, hát persze az is fél, de hát a félelem nem uralkodhat rajta, nem? Az lehetetlen, hogy valakit bénítson a félelem, és az határozza meg a tetteit. Nos, mégis az az ember, aki azt gondolja, hogy ő hitben jár és hitben él, de nem értette meg Isten kegyelmének és irgalmának a lényegét, azt ugyanúgy uralhatja a félelem. Miről ismerhető ez fel? Az a keresztjén, aki nem értette meg igazán az Isten kegyelmét, és akit a félelmei uralnak, az nagyon gyakran ítélkezik. És nagyon szeret mások felett ítéletet mondani. Azért, mert valójában fél attól, hogy őt magát is elítélik, és ő sem elég jó. Ezért ítélkezik mások felett, hogy mások sem jobbak. Az a keresztjén, akit a félelem ural, az mindenhol bűnt lát. Mindenkit figyelmeztet arra, hogy mennyire vigyázni kell a bűnnel és a kísértésekkel. De ebből kifolyólag nagyon sokat szorong, mert állandóan attól fél, hogy ő maga is elesik és vétkezni fog Isten ellen. Az a keresztény ember, akit a félelem ural, annak a másik ellensége, a másik keresztényben sem bízhat, illetve a más keresztényekről meg van győződve, hogy ők nem hisznek elég jól. A világ szörnyű, ami körülvesz minket, és állandóan harcolni kell, és küzdeni kell mindig, és sohasem lehet megnyugodni. Lehet, hogy ez egy szélsőséges rajz volt, és egy ilyen szélsőséges példa. De lehet, hogy felismered a saját életednek egy szakaszát, vagy valamit, ami téged is fenyeget. Vigyázz! A félelem alattomosan uralhatja az életünket, és Isten azt szeretné, hogy félelmek nélkül, a félelem uralma nélkül éljünk. Két dolgot szeretnék még itt elmondani. Az egyik az, hogy találkoztam már beszélgetésben, lelkigondozásban olyannal, amikor valaki, aki tényleg küzdött a félelmei ellen, és az ellen, hogy ne uralják őt a félelmek, beszámolt arról, hogy amikor tényleg elkezd aggódni, és elborítják őt a félelmei, akkor nem elég ez a helyzet, még azzal is küzdenie kell, hogy rossznak érzi magát. Hogy bűntudata van, hogy hát ő ennyire rossz keresztény, hogy még ezzel sem tud győzni. Nos, ettől is legyél szabad, és vigyázz, mert ez is egy hazugság. Ez is az ördögnek egy csapdája és egy hazugsága. Isten megszabadít a félelmektől, és önmagában nem vagy rossz attól, hogy félsz. A másik egy személyes példa, amikor én tapasztaltam azt, hogy milyen az, amikor az ember tényleg eluralja a félelem, és két lehetősége van. Vagy tényleg ennek a hatása alá kerül, és elveszíti az irányítást, és egy mély örvénybe kerül, vagy pedig átadja Istennek az irányítást, és elmondja neki, Uram, nélküled félelem uralkodik rajtam. Ez a pont az életemben az életem egyik leggyönyörűbb pontja volt egyébként, mikor megszületett az első gyermekünk. És miután megszületett, akkor kivitte az orvos megvizsgálni, és én is kimentem vele, és a kezembe adták utána, mivel meg volt fürdetve, be volt csomagolva, és kezembe adták, és néztük egymást. És hát ez egy leírhatatlan élmény volt, hogy egyrészt ő a gyermekem, egy emberi lény, és azonnal rám terhelődött ennek a súlya, hogy ő rám van bízva. Felelős vagyok érte. meg tudom-e őt tartani, meg tudom-e menteni? Mi van, ha beteg lesz? Mi van, ha nem fogom megérteni, hogy mire van szüksége? Mi van akkor? És egy csomó minden elkezdett bennem így lejátszódni. És abban a pillanatban, amikor a legboldogabbnak kellett volna lennem, ott álltam egy olyan helyzetben, hogy elkezdtem rettegni. Uram, mi lesz most? Hát innentől nekünk kell gondot viselni erről a gyermekről. Még odabent volt, sokkal jobb volt a helyzet. De hogy, hát már idekint van. Mi lesz most ezzel? És át tudjátok érezni ennek a helyzetnek a mélységét. És ott megszületett bennem csak egy imádság, hogy könyörülj rajtam, Uram, és én benned bízom, és rád bízom őt, meg magunkat. És nagyon elevenen él bennem, hogy abban a helyzetben nem volt más választás. Vagy hagyom, hogy a félelmek eluraljanak, vagy azt mondom Istennek, hogy Uram, de rád bízom magamat, és te tudod őt megtartani, és te tudsz minket megtartani, és alkalmassá tenni a feladatra, és megmutatni a te szabadításodat, és a te kegyelmedet rajtunk. Szóval, valahol Jézus, amikor rátapint az ellenfeleinek a gyenge pontjára és a félelmekre, akkor mutatja meg azt, hogy miben rejlik az ő hatalma igazán. Abban, hogy megszabadít a legnagyobb ellenségtől, a félelmektől, a haláltól való félelemtől, és mind attól, amitől ember nem tud megszabadítani. Neki ugyanis még a félelem hatalmánál is nagyobb hatalma van. Erről szeretnék még beszélni egy kicsit. Milyen is volt Jézusnak a hatalma? Az, amit nem értettek meg ezek a főpapok, ami számukra talány maradt, és amire ők vakok maradtak. Először is Jézus hatalma valódi teljhatalom. A mindenható Isten ruházta fel ezzel. Honnan tudjuk? Pont akkor, amikor ő is kiment megkeresztelkedni Jánoshoz a Jordánba, bár ő volt az egyetlen lény a földön, akinek nem kellett volna, mert nem volt bűne, de kiment, és megkeresztelkedik, alámerül, feljön a vízből, és azt olvassuk, hogy Szentlélek galamb formájában alászáll, hang hallatszik az égből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Itt van a hatalom forrása. Van-e még kérdés? Nincs. Az atya mondta róla, ő az én fiam, az én hatalmammal gyógyít, tesz csodákat és tanít és így tovább. Nem ő mondta magáról, hogy én ám az atya gyermeke vagyok, meg az ő fia, hanem az atya mondja róla, innentől hiteles az egész. Jézus hatalma tehát olyan teljhatalom, amit magától, az atyától kap. Másodszor konkrétan kimondja, és pontosan ezt a szót használja, ezt a görög szót, ami a teljhatalmat jelöli, később, amikor feltámad, megjelenik a tanítványainak, és kiküldi őket, amikor a missziói parancsot adja, minden keresztelésnél felolvassuk. Azt mondja nekik, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Konkrétan megmondja és kijelenti azt a kérdést, amire ott a főpapok nem kaptak választ. Minden hatalom menjen és földön. És a csodálatos abban, hogy az, aki megtehetné, hogy ezt a hatalmat megtartja, az tulajdonképpen ezt a hatalmat átadja. Ugyanis ezzel a hatalommal küldi ki az ő tanítványait. Ez nem azt jelenti persze, hogy a tanítványai mindent megtehetnek és szabadon rendelkezhetnek e fölött a hatalom fölött, de értjük ennek a csodáját, hogy Jézus a teljhatalommal úgy él, ahogyan egy ember se lett volna képes, csak az Isten, az ő isteni szeretetével, hogy ezt a hatalmat megosztja. Megosztja a tanítványaival és adja mindazoknak, akik benne hisznek. Rajtuk keresztül terjed az evangélium ereje és hatalma. Az evangélium örömhíre, hogy nem kell a félelmek rabságában élni. És csak úgy csendesen jegyzem meg, hogy ezt a hatalmat, ezt a felhatalmazást adja ma is nekünk. Azoknak, akik az ő tanítványai vagyunk. Ezzel a felhatalmazással, ezzel az erővel küld el a szolgálatba. Ezzel áldja meg az életünket. És végül abban is megmutatkozik Jézus teljhatalma, hogy igazából csak annak van ilyen hatalma, aki képes arra, és joga van arra, hogy ezt a hatalmat visszaadja. És ezt teszi akkor, amikor meghal értünk a kereszten. Nem kevesebbet tesz, mint az Istentől kapott hatalmát visszaadja és átadja, és azt mondja az atyának, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Feladja teljesen magát. Feladja azt, hogy angyali seregeknek parancsoljon. Feladja azt, hogy egy szempillantás alatt legyőzze az ő ellenségeit, és bemutassa az ő igazát, és ehelyett szenved, és ehelyett vállalja a kereszthalált értünk. Egy római katona mondja azt róla, bizony Isten fia volt ez, aki megsejt valamit ebből a hatalomból. Jézus tehát értünk tette le, és értünk engedi el ezt a hatalmát ott a kereszten, hogy megváltson minket. Lehet, hogy számodra is ez a kérdés ma, hogy valóban az volt-e Jézus, akinek mondta magát? Lehet, hogy ezen a ponton tartasz, és ez a te eleven kérdésed. Vagy lehet, hogy így hangzik a te kérdésed. Elhiszem, hogy ő Isten fia volt, akkor és ott Istentől rendelt, de van-e hatalma az én életemben is? Azt elhiszem, hogy ő akkor csodákat tett, meg tanított, nagyon szép és jó, de ma az én életemben tényleg meg tud-e szabadítani? Tényleg hatalmasabb-e, mint a körülményeim? Tényleg nagyobb ereje van-e, mint a félelmeimnek, amelyek láncként fognak körbe? Vagy lehet, hogy elhiszed, de a kérdés számodra az, hogy úgy tudsz-e tényleg élni azzal a felhatalmazással, mint Isten gyermeke, ahogy elküld téged. A kérdés végső soron ugyanaz, és egy pontra vezet mindenkit, akárhol tart, akármi a szívének a kérdése. Az, hogy elhisszük-e igazán, hogy neki minden lehetséges. Hogy tényleg az övé minden hatalom menjen és földön, és ma is ugyanúgy cselekszik, gyógyít, és mindent megtehet, mint egykor. Ez az egy igazi kérdés. Tényleg tudok-e feltétel nélkül gyermeki módon bízni abban, hogy neki minden lehetséges? Ez szabadíthat meg ugyanis egyedül a félelmeiből. Kierkegaard, a dán filozófus így ír erről, a hitről. A hit ugrás az ismeretlenbe. A botránkozás legyőzése. Személyes bizalom. A hit nem a megértéssel kezdődik, hanem a befogadással. Ne légy távolságtartó, ne légy objektív szemlélő, ne legy olyan ember, akinek ismeretei vannak, és azt mondja, más életében ez működhet, de az enyémben nem. Hanem hidd el, hogy Isten tényleg csak egy imádságnyira van tőled, és várja ezt a lépést, ezt a bizalmat. És tényleg ő adhatja meg, hogy ő számodra ne csak egy objektív hatalom legyen, hanem az életednek az ura, az a hatalom, aminek az erejével sikerül legyőzni a félelmeket, sikerül teljes életet élni, sikerül az Istenbe vetett hittel megharcolni a harcaidat. Ezt a hitet kívánom, és azt, hogy ezt a lépést tudjuk megtenni. Köszönjük Jézus, hogy tényleg az vagy, akinek megmondtad magad, akinek megmutattad magad. Hogy te voltál a felkent, aki megjelentél és csodákat tettél, tanítványokat gyűjtöttél, tanítottad őket. És mindent megtettél, amire csak az Atya bíztatott, és semmit sem tettél, amit ő nem akart. Köszönjük, hogy ezt a hatalmat értünk használtad fel. Köszönjük, hogy visszaadtad és letetted ezt a hatalmat, amikor meghaltál értünk. És aztán feltámadtál. És az Atya újra minden hatalmat a te kezedbe adott. És ezzel küldted el a tanítványokat, és küldeszel bennünket is, és hatalmazol fel, hogy hirdessük az evangéliumot. Urunk, óvd meg bennünket, és szabadíts meg a vakságból. Szabadíts meg a félelem, a gyötrelmek, az aggodalmak uralmától. És add, hogy azokban a helyzetekben, amikor dönteni kell, és ott állunk, hogy tényleg nincs más lehetőségünk, akkor tudjunk hinni. És akkor is, amikor sok lehetőségünk lenne emberi megoldásokat találni, akkor is tudjunk hinni. És akkor is, ha még nem értjük, akkor is tudjuk befogadni azt, hogy neked tényleg hatalmad van, és te mindent megtehetsz. Adj nekünk hitet. Imádkozunk ezért, és könyörgünk, hogy add a szeretetnek és az örömnek, a békességnek a lelkét az életünkbe, a kapcsolatainkba, áld meg a családjainkat. Imádkozunk azokért, akik nehézségeket hordoznak a családjaiban, ahol krízisek vannak a családokban.
Imádkozunk, Urunk, azokért, akik betegek, betegséggel küzdenek, akiknek a szívében otthon a gyász, vagy a fájdalom valami miatt, hogy emelt fel őket. Imádkozunk a megfáradtakért, hogy újítsd meg őket erővel. És hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy életet adtál, és hogy a gyülekezet együtt örülhet a kisbaba születésének. És imádkozunk azokért a kismamákért is, akik nem sokára szülni fognak, akik előtt van még ez a nagy próba. Áld meg őket, légy ott velük a szülésüknek az idejében. Őrizd és tartsd meg ezeket a családokat is. Imádkozunk a gyülekezetnek a növekedéséért, az erősödéséért. Imádkozunk az építkezésért. Kérünk, hogy add meg a körülményeket, a forrásokat ehhez, és add legyen valóban áldás azok számára is ez az építkezés, akik építik. Imádkozunk tényleg a munkásokért, mindazokért, akik érintve vannak az építkezés kapcsán. És imádkozunk azért, hogy épüljön a lelkiház és a gyülekezet közössége. Könyörgünk magyar nemzetünkért is. Óvd meg bennünket, és valóban hadd legyünk áldott nép, amelyet te vagy az Isten. Hallgass meg bennünket, Atyánk, Jézus Krisztus érdeméért, aki itt tanított imádkozni minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké.